Következik politikai science fiction 2015. március 17-i előadása, politikai rendszerek sorozatokban Battlestar Galactica, Stargate és Babylon 5. A felvétel készült az ELTE AJTK 9-es előadójában.
Jó napot kívánok mindenkinek! A mai óránk feladata az lenne, egy nagyon nehéz feladat, hogy ugye eddig jellemzően olyan dolgokkal foglalkoztunk, legalábbis azt gondolom, amit a legtöbben talán ismernek, és a mai órán igazából az az ambíciónk, de nem biztos, hogy eljutunk a végéig, az az ambíciónk, hogy három olyan sorozat politikai dimenzióiról beszélgessünk, ami mind önmagában is nagy, tehát rengeteg részből, darabból áll, és nagyon sok szereplő van benne, meg mindegyiknek van egy saját kultusza, de egyszerűen az időzítés miatt nekünk valahogy egy órán kellene beszélgetnünk róluk, dacára annak, hogy viszonylag kevés közös van bennük, tulajdonképpen az bennük a közös, hogy talán mondjuk, ha a Star Wars és a Star Trek az, amit úgy nagyjából mindenki szokott ismerni, ez a következő szint, amit már kevesebben szoktak ismerni, mindegyiknek megvan a maga fanklubja, mindegyik alkalmas valaminek a bemutatására, és ezért megpróbálok ezekről ma egyetlen egy előadás alkalmával beszélni. Aztán lehet, hogy nem fog ez menni, lehet, hogy a Battlestar Galaktikát majd, hogyha nincs rá sok időnk, akkor át kell tennünk két hét múlvára. A jövő héten a Star Trekről fogunk beszélni, ami természetesen önmagában megér egy órát, már csak azért is, mert sok fanja van. Ki ismeri a Babylon 5-öt? Tegye fel a kezét. Igen. Stargate, Csillagkapu. Ó, az nagyon jó, azt nagyon sokan, akkor arról nem kell beszélni. És Battlestar Galactica. Aha, jó. Oké, értettem. Akkor a Babylon 5-nél fogok egy kicsit mesélni a sztoriról, és a Stargate-nél nem, és aztán a Battlestar Galacticánál megint igen. A Babylon 5-öt nagyon nehéz visszaadni azoknak, akik nem látták még, mert én hiába mondom el, hogy egy szofisztikált sorozat, pont a design meg az egyebek miatt ez nem mindig tűnik annak. A CGI technológia kezdetein alkották meg, és dacára annak, hogy nagyon sokan szerették vizuálisan is, nem ezért szeretjük. Tehát ha valaki megnézte ezeket a hülye fejeket, meg ilyen pöttyöket, ezek talán még a klingonoknál is kicsit nevetségesebben néznek ki. De mégis talán láttunk ebből egy ízelítőt, hogy érezzük át a hangulatát. A sorozat lényege, és aztán mindjárt elmondom, hogy miért beszélünk róla, de a sorozat lényege az valami olyasmi, hogy... Egyszerűen nem, kezdjük azzal, hogy miért beszélünk róla. Ugye, amikor a Babylon 5-öt készítették, akkor igazából a legtöbb... Ugye a science fiction sorozatból a Star Trek volt az, amit mindenki ismert, az már viszonylag régen ment. Akkoriban, ami ugye arról szólt, hogy egy űrhajó mennek kifelé, és ezért folyamatosan idegen civilizációkkal találkoznak. A Babylon 5 alapkoncepciója az volt, hogy nem az űrhajókat viszik ki, hanem egy adott űrállomáson fog zajlani a történet. Ha valaki figyelte, el is mondták, nagyon rosszul hangzott, hogy 4 millió ember és alien lakik ezen az űrállomáson, és éppen ezért ez tulajdonképpen egy egységes helyet jelent. Hatalmas viták voltak annak idején, jövő héten nagyon sokat beszélünk majd a Deep Space Nine-ról, ami ugye a Star Trek univerzumban szintén egy űrállomás, és a sorozat készítője Straczynski meg is vádolta a Star Trek-eseket azzal, akiknek először ő egyébként el akarta adni ezt az ötletet, hogy őt ugyan elküldték, de aztán megcsinálták az ötletet nélküle, voltak hatalmas copyright viták, stb. Úgyhogy ha valaki analógiákat talál majd a Babylon 5 és a Star Trek Deep Space Nine között, ezek nem biztos, hogy véletlenek, illetve hogy tudja azt, hogy van is vita arról, ráadásul annyiban is analóg a dolog, hogy a Star Trekben nem is véletlenül beszélünk majd a Deep Space Nine-ról jövő héten sokat, az a legsötétebb, más szempontból legrealistább, politikailag meg talán a legizgalmasabb sorozat. A Babylon 5-öt is ennek szokták találni. Akik a Babylon 5-öt szeretik, azok azt mondják, hogy ez azért jó, mert ez egy ilyen felnőttebb science fiction világ, legalább két okból felnőttebb, mint a Star Trek, az egyik a narratíva, a másik pedig hát maga a történet. A narratíva. Én nem tudom, mennyiben ismerjük a hollywoodi sorozatok gyártásának jellegét, de a hollywoodi sorozatokat úgy gyártják, hogy csinálnak egy pilotot, ezt mindenki tudja, aki Pulp Fiction-t látott már, mert ott is beszélnek róla, csinálnak egy pilotot, amiben különböző dolgokat bemutatnak, és azután a pilot alapján megcsinálnak egy első évadot, és ha az első évad működik, megcsinálják a második évadot, aztán megcsinálják a harmadik évadot. Tehát amikor Jack Bauer ügynök megjelenik a 24-ben, akkor még senkinek nincs fogalma, hogy a harmadik évadban ő mit fog csinálni, mert senki se tudja, hogy eljut azért, nem azért, mert megölik a terroristák, hanem mert azt tudjuk, hogy nem ölik meg, hanem mert egyáltalán nem biztos, hogy a stúdió is ezt akarni fogja. Miért mesélem ezt el? Mert a Babylon 5 volt az egyik első olyan sorozat, aminél ez nem így működött. hanem a Straczynski nevű szerző, aki egyébként viszonylag sokak által ismert szerző, ha valaki látta a Milk című filmet, amely San Francisco első melegszármazású képviselőjéről szólt, és viszonylag nagy kritikai sikert is aratott, annak is ő volt a forgatókönyvírója, tehát egy viszonylag komolyabb, nem csak science fictionben komoly szereplő, ő egy 5 évados narratívát előzetesen meghatározott. Ami azt jelenti, hogy a sorozat önmagában is azért lesz nagyon izgalmas, annak, aki nézi, mert egy csomó dolog van benne, ami az első évadban utalásképp jelenik meg, és majd a harmadik, negyedik évadban áll össze. Ezt ugye csak akkor tudja az ember megcsinálni, hogyha az 5 évadot előre tervezi, ugye? Tehát Ted Mosby nem tud az első évadban olyan megjegyzéseket tenni a How I Met Your Mother-ben, ezeket utólag magyarázzuk be igazából, hogy az már annak a megjegyzése volt, hogy ő már akkor tudta, hogy mi lesz. Valójában nem tudta, mert fogalma se lehetett. Itt tényleg tudja. Tehát az azt jelenti, hogy az egyik első jelenetet, tehát felvesznek már előre olyan jeleneteket, amelyek tényleg csak évadok múltán fognak működni, és meglepő módon egyébként ez működött is, nem teljesen, mert az egyik, aztán végül is egyel kevesebb évad lett, szóval, hogy kicsit eltolódott, de alapvetően működött, ami azt jelenti, hogy egy óriási narratív kontinuitást tud adni a történet, másrészt egy hatalmas jellemfejlődést tud adni a történet, erről is mindjárt beszélünk egy kicsit, ami azt jelenti, hogy a karakterekben egy karakterközpontú elem lesz, ugye nagyjából itt tartunk, nem pedig nem csak univerzum központú, tehát felépíti előre ezt az egész elemet. A másik, ami miatt tartalmilag talán érdekesebb, vagy érdekes, hogy hát rendkívül sok problémát tesz lehetővé, egy viszonylag komplex rendszert dolgoz ki. A szerző nagyon lassan indul be, nem olyan, mint mondjuk a Star Trek, ahol rögtön, ugye a Star Trek-ek hogy szokott működni a egy klasszikus hollywoodi sorozat, van egy első-második epizód, ezek gyakran dupla részek, felvezetik az alapproblémát, aztán lehet, hogy 5-6 epizódig csak utalásokat látunk az alapproblémáról, de ha valaki a Dr. Who-ra emlékszik, az is így épül fel. Tehát az elején van egy hosszú, valami nagyon izgalmas rész, aztán 4-5-6 ilyen kevésbé izgalmas rész, ahol leül egy kicsit a dolog, egyedi történetek vannak, és aztán a végén újra összeáll. Ez nem így működik, ez nagyon lassan indul be, az első pár epizód nem különösebben érdekes, viszont a második-harmadik évadra eljutunk oda, hogy szinte minden epizód az alapnarratívát fejti ki. Tehát van egy ilyen narratív szempontból érdekes jellemzője. Miről szól az alap történet, és akkor mindjárt bemutatok néhány politikai dimenziót, és hangsúlyozom, a mai óra a tekintetben mindenkiben, szóval a tekintetben nem tudom ezt jól megoldani, hogy a Babylon 5-nek van 5 évada, meg különálló filmek, meg mindent, és én fél órában legfeljebb felvillantani tudom, hogy miért érdekes ezt megnézni azoknak, akiket érdekel, nem fogunk tudni nagyon belemenni szinte egyetlen nagyon mély problémájába se. Mi az alaptörténet? Van ez az űrállomás. Az űrállomáson miért van ez az űrállomás? Mert létrehozták annak érdekében, hogy békében éljenek a földi és az idegen fajok. Ugye már talán a szofisztikáltságot jelzi az is, hogy Babylon 5-nek hívják, utalnak rá, hogy már volt 4 korábbi, később megtudjuk, hogy mind a 4 korábbi megsemmisült, ugye nem egy tipikus felvezetése egy science fiction univerzumnak, mind a 4 korábbi már megsemmisült, ez is megfog a végén, már az első évadban kiderül. De minden esetre az 5. kapcsolódunk be a történetbe, és azt is látjuk, hogy az egész úgy kezdődött, hogy last best hope for peace, utolsó és legjobb remény a békére, és aztán a 3. évadnál rájövünk arra, hogy hát ez nem annyira működött. Tehát van egy űrállomásunk, az űrállomás egy diplomáciai és kereskedelmi űrállomás, amelyben 5 darab faj, 4+1 tulajdonképpen él együtt, az emberek, őket láttuk, a mimbárik, ezek voltak, akiknek ilyen fura, középen kopasz oldalt ilyen ragyás fejük volt, ők a mimbárik, ők nagyon okos és régi nép, mindjárt esetleg beszélünk róluk, és ezen kívül pedig 2 másik nép, akik nagyon utálják egymást, a centaurik, akiknek ez a nagy tarajuk volt, amit egyébként maguk a szereplők is mondtak, hogy hát ez egy elképesztően rossz ötlet volt ez az egész tarajos dolog, mert az egészet ilyen nevetséges fajját tette, és a nárnok, akik meg ezek a pöttyösök voltak. Ezen kívül pedig lesznek a vorlonok és az árnyak. Az alaptörténethez 2 dolgot kell még tudnunk. Az egész történet onnan indul, hogy volt valamikor a múltban az emberek és a mimbárik között egy háború, aminek során az emberiség majdnem elpusztult, mert a mimbárik sokkal erősebbek voltak, de végül nem. És hát, hogy ilyen ne legyen még egyszer. A másik pedig, hogy a Narn bolygót nagyon sokáig kolonizálta a Centauri birodalom. Most már fel vannak szabadulva, de hát nyilván, meg rabszolgaként tartották őket, de hát nyilván nem annyira boldogok ettől, vagy szóval így retrospektíve sem annyira működik ez a dolog. Jó, tehát ez a 4 alapfaj, és ezen kívül lesznek további ilyen különböző régebbi fajok. Ugye az egyik dolog, ami megint csak érdekessé teszi a történetet, hogy később kiderül, ugye tipikus, és akkor már is egy politikai következtetésnél vagyunk, egy tipikus, hogy milyen típusú problémákkal foglalkozik a sorozat. Az egyik ilyen probléma az idegenekkel kapcsolatos kommunikáció. Az egész földi mimbári háború az tulajdonképpen egy félreértésből indul ki. A mimbárik tüzelni szoktak a hajóágyúikkal a tiszteletadás jeleként. Az emberek, amikor először találkoztak velük, akkor azt hitték, hogy ez egy támadás. Jól visszalőttek, pont meg nem volt felhúzva a pajzsa vagy valami ilyesmi a mimbári hajónak. Meghalt a mimbárik fővezére. Ezt a mimbárik úgy értékelték, hogy had van nekünk üzenve, és akkor elkezdték lerohanni a földet, ráadásul meg is voltak egy kicsit sértődve, mert a fővezérüket megölték a földiek. Ugye? Mire utal ez a nehézség és a kommunikációs nehézségek az ilyen típusú kapcsolatokban? Szóval hogy ez tulajdonképpen az egésznek az alapja, és miről szól a történet? A történet tulajdonképpen két nagy íve van, és most nem fogunk belemenni a részleteibe, csak a politikai vonatkozás egy-kettőt megismerünk. Az egyik nagy ív az az úgynevezett vorlonok és az árnyak közötti küzdelem, mindjárt elmondom mi ez. A másik nagy ív, az pedig Babilon 5 küzdelme a földdel, amely elmegy egy ilyen diktatórikus zsarnok irányba a földdel szemben, és ennek a küzdelemnek a kimenetele. Ugye van már a fedélzeten egy ilyen vorlon szereplő, akiről azt kell tudni, hogy nagyon furcsa dolgokat mond, például, hogy az igazság egy háromélű kard, az én álláspontom, a te álláspontod és a valódi álláspont, vagy hogy nagyon misztikusan fogalmaz, és egy idő után megjelenik egy másik faj, akiket árnyaknak hívnak, és innentől kezdve tulajdonképpen a történet, elnézést, hogy spoilerezek azoknak, akik majd meg akarnák nézni, a történet ennek a két civilizációnak a konfliktusa, ami nagyon leegyszerűsített módon mutat be egy ilyen egyébként a kultúrában, meg az irodalomban is nagyon gyakori rend versus káosz típusú konfliktust, amelyben az egyik, ugye ezekről kiderül, hogy nagyon régi fajok, a vorlonok, akik a rend, és az árnyak, akik a káosz képviselői. Ha valaki nagyon messzire akar menni, az irodalom tudomány egyébként ismeri az Apollo-Dionysoszi konfliktusokat, amely rendkívül sok helyen megjelenik az irodalomban, ebben most nem fogunk belemenni, ahol ugye az emberiség fejlődése valahol úgy néz ki, beszéltünk már korábban is ilyen konfliktus elméleti megközelítésről, ez egy konfliktus elméleti megközelítés, és az egésznek az a lényege, hogy ez a két civilizáció küzd egymással, próbálja az emberiséget szerelni. Ugye mind a kettő tud pozitívan, meg negatívan érvelni. Van egy-két nagyon érdekes jelenet, egyet mindjárt megmutatok. Ez egyébként megint csak egy filozófikus, kicsit akár azt is mondanám, hogy szokratészi módszernek a megfelelése, ugyanis mind a két civilizációnak az az alapműködése, hogy feltesz egy kérdést, a vorlonok nagy kérdése, a who are you, vagyis ki vagy, az árnyak kérdése, what do you want, vagyis mit akarsz típusú kérdést. Ez ugye filozófiában azt szokta jelenteni, hogy annak érdekében, hogy a mélyére ássunk valamilyen jelenségnek, minél gyakrabban meg kell ismételnünk ugyanazt a kérdést, és így fogjuk megtudni igazából a választ. Ezt nem Straczynski találta ki, ez egy ismert filozófiai tézis, ki vagy te, én egy egyetemi hallgató vagyok. Na jó, de ezzel nem mondtad meg, ki vagy te. Hát én egy, nem tudom, 20-akárhány éves valaki vagyok, de ki vagy te? Hát én egy szegedi valaki vagyok. És minél többször elhangzik a kérdés, minél többet megyünk bele, annál közelebb jutunk az ember identitásához. Ez az, amit a vorlonok kérdeznek, minél jobban belemegy. Ezzel szemben a mit akarsz kérdés, az egy más típusú kérdés, az sokkal inkább az emberi vágyakra, szándékokra vonatkozik, és abból ilyen konfliktusos elemek adódnak. Ez az úriember a centauri nagykövet, Mr. Londo Molari, aki egyébként egy különösebb jelentőséget is kap, és itt van az, ahol először az árnyak képviselőivel beszélgetni fog, akik meg fogják tőle kérdezni, hogy mit akarsz. Nagyon egyszerű lesz a válasz, és majd meglátjuk, ki provokálják belőle.
Mm-hmm.
Ugye mit látunk? Ez az ember, ez a nagyon szimpatikus, kicsit furcsán mosolygó Mr. Morden nevű ember, ő az árnyak egyik ügynöke, és az a feladata, hogy belekényszerítse ezeket a különböző nagyköveteit a már említett fajoknak, hogy válaszoljanak erre a kérdésre. És mit tudunk ebből meg? Egy tipikus, ugye mit szeretne a centauri nagykövet? Ugye ő egy egykoron szebb napokat látott, már a picit hanyatló birodalom képviselője, amely veszti el a pozícióját a galaxisban, átmegy egy ilyen dekadens, megint késő római időszakra. Mit szeretne ő? A rebirth of glory, ugye mondja, I want it all back, mindent vissza akarok szerezni, ami eddig volt. Megpróbálja ezt visszaszerezni, és hát mi fog innentől kezdve történni? Az árnyak segíteni fognak neki ebben, de hát talán a zenei aláfestésből hallhattuk, hogy ez egy ilyen fauszti díl egy kicsit, tehát hogy ennek keretei között egyre jobban kell feladniuk magukat, egyre jobban elárulják saját értékeiket, és egyre nehezebb lesz nekik azután visszajönni ebből a térből, egyre nagyobb atrocitásokat kell elkövetniük. Az árnyaknak ez lesz a stratégiájuk, káoszt és anarchiát igyekeznek teremteni, mert ugye mit gondolnak, megint csak régi filozófiai koncepció, a káoszból, az anarchiából, a küzdelemből emelkedik ki mindig az erősebb, nem csak régi filozófiai koncepció, talán emlékszünk a szociáldarvinizmus elméleteire, a konfliktusból a konfliktus maga fogja előhívni a megoldásokat a különböző krízisekre, és az emberiség fejlődésének ez az útja, a nagy krízisekből lehet tovább menni. Ennek kapcsán persze nem zavarja őket, hogyha meg kell semmisíteniük adott esetben sok-sok-sok embert. Ezzel szemben vannak a vorlonok, akik kezdetben nagyon szimpatikus fajnak tűnnek, védik az embereket, őrzik őket, a főhősünket is megmentik, de később azért róluk is kiderül, hát annyira nem jó fejek, ők tulajdonképpen itt az ellentétes pontját képviselik ennek az egész konfliktusnak. A vorlonok egy időben azután rászoknak arra, hogy hát ők meg akarják semmisíteni a káosz erőit, ez ugye tök jó, nem? Mert hát látszik, hogy a káosz erői azok nem jó fejek, de aztán innen a logikai következtetésben eljutnak odáig, hogy ha bármelyik bolygón a káosz ügynökei vannak, akkor az egész bolygót megsemmisítik, hiszen csak így lehet, kicsit ugye, mint elvágjuk a vírusokat, csak így lehet ezt megsemmisíteni. Úgyhogy egy ponton már az árnyak meg a vorlonok is minden bolygót kezdenek megsemmisíteni különböző szempontokból, kihozva ezt a drámai konfliktust. A sorozat egésze azonban egy nagyon pozitív és evolúciós értelemben is egy előremutató sorozat, mert ugye a megoldás az lesz, hogy hát tulajdonképpen az emberiség felnő, képes lesz azután ezt a problémát kezelni, és eljut oda, hogy nem lesz szüksége többé ilyen régi irányító szereplőkre, így lesz aztán ez az egész konfliktus megoldva. Most ebben nem akarnék, meg nem is tudnék belemenni, de jól mutatja az emberi haladásba, az emberi optimizmusba vetett. Tehát ennek kapcsán mutatnék meg pár. Nem mutatnék meg, csak bemutatom, hogy milyen egyéb érdekességek vannak. Az egész, miután ez a beszélgetés zajlik a centauriakkal, azután a centauriak kapnak egy csomó fegyvert, hogy megtámadják a már említett pöttyösöket, a nárnokat, és kialakul egy konfliktus, szegény nárnokat mészárolják le, Sheridan kapitány, a főhősünk pedig hát szimpatizál ezekkel a nárnokkal, mert hát ki ne szimpatizálna azokkal, akiket meg akarnak ölni. És ezért ő arra biztatja a Földet, hogy avatkozzon be. A Föld ennek kapcsán el is küld egy vezető diplomatát Babilon 5-re, hogy próbáljon valamit megtenni, azonban Sheridan legnagyobb megdöbbenésére ennek a diplomatának nem az lesz a feladata, hogy megvédje a nárnokat, hanem hogy biztosítsa, hogy a Föld kimarad ebből a konfliktusból, és a Föld tulajdonképpen egy meg nem támadási szerződést kíván kötni a centauriakkal. Mire emlékezteti természetesen mindez a társaságot, ugye Hitler és Csehszlovákia esetére, olyannyira, hogy az ott lévő földi diplomata konkrétan Chamberlainnek a híres mondatát, I brought peace on earth, ugye amikor Chamberlain Münchenből hazament, biztos ismerjük a történetet, akkor Chamberlain, ugye brit miniszterelnök, alkut kötött Hitlerrel, aminek kapcsán elkerülte a világháborút, mint ma már tudjuk csak egy évig, de ő akkor azt hitt, hogy elkerülte a világháborút azért cserébe, hogy Csehszlovákia egy részét a nácik megkapták, akkor ő úgy ment haza Nagy-Britanniába, hogy békét hozott a földnek egy emberöltőre, he brought peace on earth. Ugyanezek a mondatok elhangoznak ebben a sorozatban, ugye jól mutatva egyébként ezt az alap dilemmát, amiről ugye nagyon sokat szoktak beszélni, vajon mi a helyes magatartás egy agresszorral szemben, az appeasement, vagyis a kiengesztelése az agresszornak, vagy a szembeszállás, ugye mind a kettő mellett lehet érvelni, és nem fogunk belemenni itt ebbe, de ha van egy rész, amit valaki meg akar nézni, az pont az a rész, ami ebben van, ahol ezek az érvek nagyon szépen elhangoznak, ugye Chamberlainnek is ugye utólag nem szoktuk szeretni ezeket a karaktereket, mert hát utólag tudjuk, hogy a nácik tulajdonképpen mire voltak képesek. Ugye 1938-ban ezt viszonylag kevesen tudták, akkor a feladatnak azt tűnt, hogy megmentsék az európai kontinens. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes vita zajlik erről a sorozatban, és önmagában az, hogy és ennek persze vannak dramaturgiai elemei, amikor a kapitánynak meg kell menteni a Narn hajót, vagy most akkor mit csinál, de hogy valóban mi a fontosabb az, hogy megvédjük a Narn rezsimet, vagy az a fontosabb, hogy kimaradjunk a háborúból. Ugye mind a kettő egy nagyon fontos szempont. Szintén van aztán egy viszonylag hosszas rész, amikor a telepaták problematikájáról van szó. A telepaták, tudjuk mik, telepaták, tehát tudnak az emberek agyába olvasni, és hát az elején ezeket különböző módon szabályozzák, illetve van egy testület, amely ezt szabályozza, de aztán ez elmúlik, és hát természetesen az örök konfliktusok, ha valaki az X-Men-t szereti, akkor ott gyakran találkozhat ezzel a konfliktussal. Vajon mennyiben jelentenek veszélyt az emberi társadalomra ezek a kisebbségek? Ugye az volt eredetileg az X-Men-nek az innovatív jellege, hogy általában a kisebbségeket a való világban az emberiségnél gyengébbeknek szoktuk képzelni, tehát általában, amikor a diszkriminációról van szó, meg kisebbségekről, akkor a kisebbségek jellemzően gyengébbek, mint a többség. Itt ugye a kisebbségnek vannak olyan különleges képességei, meg erősebbé teszik, mint a többség, és ez önmagában egy fontos elemet vet fel. És akkor azután még van természetesen a diktatúrába sodródás problémája. Igen.
Állított kisebbségek ellenben olyan pozícióban tűnnek föl, mint akik erősebbek az adott csoportnál. Például a zsidókkal is ezt szokták csinálni, hogy a zsidó tőke, zsidó tulajdon, zsidó hatalom, de zsidó nemzetközi kapcsolatban.
Igen, ez ma így van. Eredetileg egyébként az antiszemitizmus az egy kombinációja volt ennek, hogy jobban ott vannak, másrészt szól meg, hogy piszkosak, nincsenek ott, nagy orruk van, büdösek, tehát most eredetileg mind a két elem megvolt, ez valóban átváltozott mára oda, hogy a nemzetközi nagytőkét igazából irányítják, és ez a kisebbség oka, és ez igaz, ez azért más, mint amikor tényleg tudjuk róla, hogy telepaták, és akkor bele tud menni az ember agyába, tehát ez egy picit. De egyébként persze nyilván az analógiát itt is lehet látni. És akkor a következő, amit akartam mutatni, az a diktatúrába sodródás. Egy nagyon szép jelenetet fogunk látni arról, az éjjeli őr szolgálat kapcsán, ahogy egyébként az egyre inkább diktatúrába süllyedő földi kormányzat hogyan próbálja a maga diktatórikus rendszerébe az egyébként jó szándékú embereket besorozni a béke minisztériumának egy kiváló beszédével, amely viszonylag, szóval szerintem nagyon-nagyon érdekes lesz, hallgassuk meg, remélem meg tudjuk hallgatni.
From misinformation and online, the less action we are
Ugye arra próbál ez az elem is utalni, amit nem hallunk, mert éppen a felújított teret felújítják. Ugye miről beszél, ha nem figyeltük? Hát itt vagyok én a béke minisztériumának képviselője, lenne itt ez a teljesen önkéntes szervezet, annyit kellene tenni, hogy ezeket a kis karszalagokat, amelyek nagyon emlékeztetnek a náci karszalagokra természetesen, kellene hordani, annak érdekében, hogy megvédjük az embereket, hiszen az emberek adott esetben rosszat tehetnek, vagy adott esetben rosszat gondolhatnak, ami hát szintén nagyon rossz lehet, és hát ugye természetesen, hogyha nem tudunk otthon békét teremteni, akkor a galaxissal sem tudunk békében lenni, és egyébként természetesen teljesen önkéntes, de mindenki kap egy csomó pénzt akkor, hogyha csatlakozik, majd mikor megkérdezik, hogy de hát mégis mit kell tenni. Hát egyrésztről ugye körbe kell menni, másrészt pedig figyelni kell más emberekre, hiszen néha az emberek akár saját szándékukon kívül is olyan dolgokat tehetnek, mondhatnak, vagy akár gondolhatnak, ami szembe megy a békével, és ilyen esetben az egész társadalomnak tudnak ártani. Az ő érdekük is, hogy ebben az esetben őket jelentsük a béke minisztériumának, hogy a béke minisztérium azután elbeszélgethessen velük, és ezeket a káros gondolatokat pozitív gondolatokká formálhatja. Ugye? Nagyjából ez volt a beszéd lényege, ugye nem nehéz belehallanunk, hát hiszen erről van szó, azokat a társadalmi attitűdöket, amelyek nagyjából arról szólnak, hogy az egész miről fog szólni, nagyon szépen bemutatja nekünk, és ez már a második része, amit bemutattunk, ahogyan a politikai rendszer egy ilyen diktatórikus rendszerré válik. Itt megpróbáltam ezt leírni, tulajdonképpen itt annyi történik, hogy van egy elnök, aki meggyilkolja az elődjét, és ezáltal ő lesz az elnök, tehát ilyen értelemben Frank Underwoodnál is kegyetlenebb, mert nem egyszerűen csak lemondásra kényszeríti egyébként az alelnöki pozícióból az elnököt, hanem konkrétan elintézi, hogy felrobbanjon. És ezután ő lesz az elnök, és ellentétben Frank Underwooddal, aki meghűlt, miután elnök lett a harmadik évadban, ez a Clark elnök, ez elkezd egy ilyen diktatórikus rendszert kiépíteni. És mondom, a szépsége az ennek, illetve a szépsége, szóval amit meg tud tenni, hogy ugye Palpatine, mivel a Star Wars az ugye film, ezért onnantól kezdve, hogy felfedi azt, hogy ő gonosz, 20 percen belül eljut oda, hogy minden Jedit meg kell ölni, ugye? Tehát viszonylag gyorsan zajlik a hatalom átvétel. Itt ugye nem erről van szó, minden részben egy kicsit közelebb jutunk ehhez. Az első részben még csak a média van egy kicsit korlátozva, következő részben még csak bemutatják ezt az éjjeli őrszolgálatot, és folyamatosan jutunk el a diktatórikus rendszerig, és ebben a diktatórikus rendszerben kell megtalálnia a szerepét azután a Babilon 5-nek. A második elem, és ez két szempontból is nagyon izgalmas, politikatudományilag, amit úgy hívtak annak idején a politikai filozófusok, hogy a zsarnokölés koncepciójával foglalkozik. Ez egy klasszikus politikatudományi probléma, ami arról szól, hogy mi a teendőnk akkor, amikor a politikai rendszerben átveszi a hatalmat egy idegen szereplő. A Babilon 5 szofisztikáltsága abban is látszik például, hogy a legtöbb helyzetben, ha van egy diktátor, akkor mi történik? A vezető katonánk azt, vagy valaki azt jól eltávolítja. Ebben a részben hosszú konfliktusok vannak abból, hogy rendben van, hogy Clark elnökről azt gondoljuk, hogy csúnya dolgokat tett, de hát mégiscsak ő az elnök, mégiscsak ő a hadsereg főparancsnoka. Van-e joga a hadseregnek szembeszállni ilyen helyzetben az elnökkel? És az egyik érdekessége mondjuk a Babilon 5-nek, hogy amikor van az a, ugye a konfliktus, aztán úgy folytatódik, hogy a Babilon 5 elszakad a földtől, és a Babilon 5 külső szövetségesekkel együtt a földet felszabadítja, és akkor itt látunk minden olyan dolgot, amit el tudunk képzelni. A föld számára mi lesz a fő propaganda fegyver, hogy hát a Babilon 5 tulajdonképpen az alienekkel fog össze a földdel szemben, mert ugye a Babilon 5-ön laknak 250 ezeren, tehát valószínűleg nem tudna egy teljes hadsereget kiállítani, hogy legyőzze a földet. Szüksége van ezeknek az idegeneknek a segítségére. Ezáltal a föld úgy pozícionálja magát, mint aki az idegenekkel szemben harcol, kis legitimációt biztosítva az egyébként diktatórikus vezetőnek, és azután pedig a hadsereg különböző katonái hosszú beszélgetéseket folytatnak a sorozaton belül arról, hogy vajon mennyire jogos vagy nem jogos az elnökkel szemben a katonai puccs. Ugye erről is talán korábbi órán is beszéltünk már. Még egy nagyon érdekes dolog, ami miatt a Babilon 5 talán az egyik legizgalmasabb sorozat, az a már említett jelenfejlődés. Ugye a legtöbb, persze mindenütt van jelenfejlődés, de azért mondjuk Picard kapitány bármennyire is sokat fejlődik, azért végül is már az első részben egy bölcs, tájékozott diplomata, és aztán a 9. évad végén is egy bölcs, tájékozott diplomata lesz, viszonylag sok élménnyel gazdagabban. De nem mondanánk, hogy a jelenfejlődése olyan nagyon, olyan óriási volt. Ugye Yoda is megtanulta, hogy hát nem biztos, hogy ő mindent olyan jól lát, de nem feltétlenül látjuk sokkal bölcsebbnek. Itt nem ez a helyzet. Sheridan, a főszereplőnk, ő eredetileg egy ilyen, és egyedül nem véletlenül hoztam a Kirk párhuzamot, ugye a Kirk kapitány csinálja ezt, a klingonokat nagyon utálta, és a végén ő köt velük békét. Ezt az attitűdöt igyekezett itt megmutatni. Sheridan parancsnok volt az, aki a Minbari ellen a legjobban harcolt, majd aztán végül a Minbari nagykövetet veszi el, és az egész béke mozgalom vezetője lesz. És a tekintetben is érdekes a pályája, hogy katonából lesz azután politikai vezető, és ott hagyja a hadsereget, és ott hagyja a katonáskodást. Nagyon kevés ilyen sorozat van, hogy ha valaki olvas politika történetet, vagy katonai történetet, akkor nagyon gyakran fog olyat találni, hogy azaz egyébként elsősorban persze liberális szerzők által sugalt elképzelés, hogy vannak a civilek, meg a katonák mondjuk egy háborúban, és a civilek azok mindig békések, jófejek, nem akarnak bajt, a katonák azok meg mindig így háborúzni akarnának, meg ledobni a bombát, meg oda menni. Ez valójában meglehetősen, ez egy nagyon torz értelmezés. Ha valaki elolvassa a Bush-féle iraki háború történetét, már mint a második iraki háború történetét, ott látni fogja azt, hogy alapvetően a hadsereg volt az, amely picit ellen próbált állni annak, hogy Saddam Husseint lerohanják, és alapvetően a civilek voltak azok, akik belehajszolták ebbe a helyzetbe politikusokat. Vagy ha a második világháború történetét nézi valaki, ott is a katona, a, mondjuk a, nem a szovjet, mert hát ott az más, de főleg az angol szász rendszerben, főleg az angol szász katonai vezetők voltak azok, akik óvatosabbak voltak, kevesebb kockázatot akartak volna vállalni, és a civil vezetők voltak azok más szempontból, akik meg többet. Van persze ellenpélda, ugye mindannyian tudjuk Kennedy időszakában, ahol pont az ellenkezője volt, de hogy hát mindenféle attitűd van, azért a science fiction ebben elég egyszerű szokott lenni. A Babylon 5 nem ilyen, tehát a Babylon 5 kifejezetten egy ilyen felelős katonai típusú vezetőt hoz, és ebben is a jelenfejlődést mutatja meg. A másik, G'Kar, aki arra példa ezeknek a nárnoknak a vezető, és az elején egy nagyon harcos, nagyon, nagyon is a lázadás mellett lévő szereplő lesz, aki a centaurikkal szemben próbálja pozícionálni a saját politikai rendszerét, és mindenképpen hát azt meg akarja ölni az összes centaurit tulajdonképpen. Őt elfogják, megkínozzák, és érdekes módon ez az egész nála egy ilyen félig vallásos, félig ilyen pacifista attitűdöt és reflexet vált ki, aminek hatására kicsit ilyen Gandhi-szerű módon eljut oda, hogy hát igazából a békés ellenállás meg a fajok közötti megbékélés a sokkal fontosabb lesz, mint a nyílt háború. Ugye ez is viszonylag ritka az ilyen univerzumokban. És hát talán az egyik legfontosabb karakter, akit már az előbb láttunk, a London Molári nagykövet, akit sok elemző ilyen Shakespeare-i karakternek tekintett, a Shakespeare-i tragédiák karakterének. Ugye talán már itt láttuk, ahogy ezt a Fausti dílt megköti, egyre jobban jön majd rá a későbbiekben, hogy igazából ezzel nem az ő célját fogja elérni, tehát nem a centauri birodalom lesz nagy. Ő közben egyre megy fel a ranglétrán, a végén már ő lesz a centauri birodalom császára, de közben egyre jobban próbál küzdeni ezek ellen, az árnyak ellen, akik igazából mögötte vannak, és hát vannak neki ilyen, talán a sorozaton belül nagyon híres mondatai, hogy hát tulajdonképpen a kezdeti ilyen naív lelkesedésből átmegy egy ilyen tragikus hőssé, és a végén valóban a népét a saját életének az önfeláldozásával menti meg. Tehát ilyen típusú jelenfejlődéseket is látunk a fekete meg a fehér karakterek hiányával együtt, ez talán az egyik legfontosabb érdekessége lesz a Babylon 5-nek. Ugye azt mondtam rá, hogy ez egy ilyen, most nem megyünk már mindegyik kérdésen végig, de ugye azt írtam én itt, hogy ez egy reálisan optimista világot próbál bemutatni, ugye a Star Trek, ami inkább talán egy ilyen utopisztikusabb, optimista világot mutat, itt sokkal inkább ez a realizmus áll középpontban, és ami még nagyon fontos, hogy ellentétben nagyon sok más világgal, ugye az egyéni döntések itt nagyon-nagyon nagy szerepet fognak kapni, tehát dacára annak, hogy egy hosszú távú struktúrákban gondolkozó sorozatról van szó, az egyéni döntések az egyik legfontosabb szereplővé válnak majd. Mennyit a Babylon 5-ről, és akkor gyorsan menjünk tovább a Stargate-re. Ezt mindenki látta, ugye? Stargate-et. Atlantist is láttuk nagyjából? Atlantis, ki látta Stargate Atlantis? Jó, azt is sokan láttuk. Jó, nem lesz már időnk szerintem a Battle Star Galactica-ra, úgyhogy akkor beszéljünk egy kicsit a Stargate-ről. Ugye a Stargate-nek a műfaját azt szoktuk mondani, hogy ez a katonai science fiction. Sok különlegessége van a Csillagkapu sorozatnak, nézzünk néhány ilyet. Az egyik ez az, amit úgy hívunk, hogy katonai science fiction. Ez nem ők találták ki, van más is, egy military science fiction, a Ender's Game-et, ha valaki Orson Scott Carttól látta, vagy hallotta, vagy a Starship Troopers, ami a filmmel ellentétben az eredeti könyv az egyáltalán nem gagyi, hanem kifejezetten komoly koncepciókat, vagy Hademan Forever War, örökké, vagy örök háború. Tehát van egy viszonylag nagy hagyománya, ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy katonai szereplők játsszák a főszerepet ezekben a kérdésekben. Ez az egyik jellegzetessége. A másik jellegzetessége, hogy miközben science fiction világról beszélünk, aközben ugye valójában a jelenben játszódik, ennek mindenféle következményével együtt. A jelenben játszódik, ami azzal is jár, hogy a jelen problémái, döntéshozatali mechanizmusai vannak jelen a filmben. Ugye mindenki tudja, onnantól, hogy átlépünk a kapun, onnantól egy más világ fog számunkra nyilvánvalóvá válni. Nem beszélek végig itt a különböző erről, meg pláne nem, hanem beszéljünk egy kicsit a Stargate-ben. Ugye a Stargate-nek az az érdekessége, hogy nagyon sok típusú politikai rendszer megjelenik benne, ami sok politikai problémát vet fel, meg nagyon sok egyéb nem konkrétan politikai problémát fog felvetni, ugye? A különböző Stargate-ben lévő fajok különböző politikai rendszerrel meg gondolkodnak. Ugye a fő ellenség a Stargate-ben ez a Goa'uld faj, legalább 5-6-7 epizódra. Ugye emlékszünk a Goa'uldokra, ők azok, akik istennek pozícionálják magukat, jellemzően ilyen egyiptomi isteneknek van egy csomó követőjük, és hát alapvetően mire törekszenek, örökké akarnak élni egy ilyen istenszerű létben. Ugye a Goa'uld milyen civilizáció ez? Hogyan tudnánk jellemezni? Van valakinek ötlete? Politikai rendszer szempontjából? Katonai feudális amennyiben?
Annyiban egyrészt a vallás jelenlegi elsősorban is tartja a magunkat, akik nem vannak.
Aha.
Egyrészt külön katonai az, és feudális azért, mert ilyen módon állítja ki a hadsereg.
De a feudalizmusban hol?
Öndeskripció, mert szeretne az egyik filmben ezt
mondani. Igen, hát az, hogy ők ezt jól találják el. Ugye miben nem feudális? Ugye a feudalizmusban ugye az inkább a trónokharc, ugye? Tehát ahol vannak nekem hűbéreseim, és a hűbéres állítja ki a hadsereget. Itt ez ugye egy abszolútistább rendszer. Hát igen, ilyen despotikus, és az egymáshoz való viszonyuk az milyen? Az ilyen oligarchikus, ugye? Tehát, hogy ugye azaz a egyrészről a rendszeren belül despotikus, másrészről talán emlékszünk rá, vannak ezek a rendszerurak, és az egész Goa'uld civilizáció való dinamizmust, azt a rendszerurak konfliktusa hajtja, a rendszerurak folyamatos háborúban állnak egymással, és megpróbálnak egyre nagyobb hatalmat szerezni, meg egyre jobban kontrolljuk alatt tartani a különböző szereplőket, és akkor ehhez megint csak különböző módokat használnak fel. Ugye a Goa'uldoknál az egyik érdekesség ennek a civilizációnak ugye az úgynevezett tokrák jelenléte, akik ugye belső ellenállást fejtenek ki, tehát azt mutatják meg, hogy ez nem feltétlenül kellene, hogy így legyen. Másrészt meg azt is mutatják, hogy milyen korlátai vannak ennek a hatalomnak. Ugye a Goa'uld civilizáció azért nem tud soha igazából nem tudja legyőzni az egyéb mondjuk földi civilizációt, mert hogy nem tud igazából egységesülni, mindig van egy adott rendszer úr, aki szembe tud szállni a földi rendszerrel. Ugye a Jaffák önmagában is egy problémát jelentenek, mert hogy egy idő után elkezdenek ők is lázadozni, és kialakítanak egy free Jaffa, tehát szabad Jaffa politikai rendszert, ami egy külön hozzáadott érték lesz. Ugye vannak a pozitív faj, az Asgardok, akik tulajdonképpen ilyen jó mitológikus megjelenítést jelentenek, és talán az egyik legérdekesebb faj ez a Wraith, amit ugye a, nem is tudom, valaki tudja, hogy fordították magyarul? Lidérc, ugye Lidércnek fordították. A Lidércek, nagyon hülye név, akik ugye a Stargate Atlantisban vannak. Ugye a Lidércek azoknak, akik nem ismernék, ők tulajdonképpen genetikusan úgy fejlődtek ki, hogy a táplálkozásuk az az emberi, tehát az emberekhez hozzá kell nyúlni, kiveszik belőlük az energiát, vagy életerőt, vagy mit tudom én mit, és akkor attól esznek, tehát nem tudnak enni csirkét, vagy salátát, tehát ilyen értelemben nem tudom, biztos lehetne rá valami trendi nevet elnevezni, hogy ők pontosan kik, de hogy nem esznek rendes ételt, hanem hát így az emberi életerőt eszik, ami ugye annak a kérdését veti fel, hogy tulajdonképpen akkor ők most gonosz fajnak tekinthetők-e, avagy nem, hiszen itt egy evolúciós történetet, egy evolúciós szándékot próbálnak továbbvinni. Aztán ugye lesznek a replikátorok. A replikátorok azok ugye emberek, illetve később ősök által tervezett gépek, amelyek folyamatosan replikálják, vagyis sokszorosítják magukat, és a legfontosabb feladatoknak ezt tekintik. Itt ugye megint csak az a probléma, amit be lesz vive a politikai rendszerben, az annak a kérdése lesz, hogy ez a mesterséges intelligencia problematika, vajon mennyiben lehet ezekben a replikátorokban megbízni, vagy mit lehet ezekkel tenni, ugye azt látjuk, hogy semennyire, tehát ez a örök, ugye nem tipikus Frankenstein probléma, de egy picit ez a Frankenstein probléma, ugye az ember által teremtett szörny, ami aztán önmagát is felfalja. Ugye az ősök, ami az eredeti fajt jelentett a Stargate-ben, és aminek az az egyik érdekessége, hogy ilyen meglehetősen naivak voltak. Tehát egy nagyon érdekes faj, akitől minden ember ered, de ha jól látjuk, akkor tulajdonképpen egyetlen egy komoly fenyegetéssel se tudtak megbirkózni, és aztán végül lesz az oráj, ami pedig egy ilyen vallási meggyőződést követő faj lesz. Csak néhány olyan problémát, ami talán a rendszerben felvetődik. Az egyik az ugye a titkosság problémája, tehát vajon az, hogy vajon ugye a csillagkapu léte, ami titokban van, és ez, ha úgy tetszik, nem is egy science fiction probléma, hanem egy örök vita, hogy vajon az Egyesült Államok mit titkol, meg mit nem titkol az UFO-k kapcsán, ez egy örök probléma. Képzeljük el, hogy ténylegesen találna az Egyesült Államok, mert ki más, egy csillagkaput Egyiptomban, mert hol máshol, és innentől kezdve, ugye milyen problémák vannak, innentől kezdve ugye a Föld, illetve hát nem is a Föld, hanem az Egyesült Államok légiereje, mert ki más lesz a felelős az emberi civilizáció védelmére, ami ugye több problémát felvet az egyik, ugye, és ez a Stargate egyik szerintem érdekessége, hogy ellentétben az összes többi civilizációval, kivéve talán a Battlestar Galaktikát, a Föld állandóan a megsemmisülés szélén van. Tehát azért a Star Trekben ritkán találkozunk azzal, hogy a Borgok már majdnem a Földnél vannak, tehát persze Picard kapitány meg Kirk kapitány gyakran kerül veszélybe, de az egész emberi civilizáció ritkán. A Stargate egyik alapkoncepciója, onnantól kezdve, hogy bekapcsoltuk a csillagkaput, onnantól kezdve csak nálunk fejlettebb civilizációkkal találkozik a csapat, vagy szinte. Vagyis egy állandó veszélyforrás van, mindig attól kell rettegni, hogy jönnek a goauldok, és akkor az egész Földet a fejlettebb technológiájukkal leigázzák. Különösen így lesz ez aztán a Stargate Atlantisba, ha emlékszik valaki, akinek az egész koncepciója az, hogy hát, hogyha sose érkeztek volna meg a földi emberek a Pegasus galaxisba, vagyis oda, ahova megérkeztek, akkor ezek a lidércek még több száz évig nem ébredtek volna fel, tehát tulajdonképpen semmi probléma nem lenne, ők jó hamar felébresztették őket, aminek mi lett az eredménye? Nem csak, hogy felébredtek, de tudnak arról is, hogy van a Föld, amit ők új feeding groundnak, vagyis ilyen étkezési terepnek tekintenek, és megpróbálnak ide folyamatosan eljutni. Tehát a következő probléma, hogy nem is biztos, ez egy nagyon bölcs dolog, ez az egész felfedezgetés, és hát az, hogy most valóban az a leghatékonyabb módja ennek, hogy négyfős csapatokat küld az amerikai légierő különböző bolygókra, hogy ez a legbölcsebb védekezési mechanizmus, ezt legalábbis megkérdőjelezi ez a sorozat viszonylag hosszan. Igen. Hát igen, de azért valamikor ez egy optimista helyzetben, ugye a Star Treknél a First Contact az az lesz, hogy az egy tök jó dolog, és akkor mostantól mindenki szeret minket. Ezzel szemben itt valóban ez lesz, hogy felhívtuk magunkra a figyelmet, és ez milyen kellemetlen, és erről már beszéltünk, de a múltkor is lesznek különböző problémák, ugye a Dr. Hunál is láttunk egy ilyen problémát, azt hiszem a múlt órán, de a Stargate-nél ez talán különösen megvan, hiszen itt akkor van egy civilizáció, amit el lehet érni. És hát ugye aztán az a probléma is van, hogy azért ezek a döntések itt aztán jellemzően katonai döntések lesznek. Tehát nincs igazából civil kontroll a döntések felett. Ellentétben ugye a Babylon 5, ahol láttuk, hogy azért egészen másképp zajlik ez. Itt ez a fajta civil kontroll, ez kevéssé jelenik meg. És hát ezt követően pedig folyamatosan sodródnak bele újabb és újabb konfliktusokba, ugye ezt is látjuk. És hát természetesen egy probléma lesz az Egyesült Államok dominanciája. Ugye ez egy nagyon az egész Stargate univerzum, főleg az elejének egy hatalmas problémája, hogy egy ilyen nagyon jótékony Egyesült Államokat mutat be, akit tényleg csak a világ megmentése érdekel, és az új technológiákat is kizárólag annak érdekében szerzi meg, hogy a goauldokkal szembeszálljon, tehát nem láttuk még azt, hogy új technológiával Saddam Husseint vagy Kim Jong-unt próbálnák megsemmisíteni, miközben azért azt gondoljuk, hogy valószínűleg ez valakinek a fejébe felvetődne egyszer, hogy tulajdonképpen, ha vannak ilyen szuperfegyverek, akkor miért is ne a földi dominanciát építsük ki. Szóval, hogy lesz ebből egy csomó nehézség, ugye azt is látjuk, hogy... És hát ugye egy komoly probléma lesz aztán, ami főleg politikai szempontból releváns, hogy vajon az, hogy nem politizálódik át a program, tehát, hogy benne marad egy szűk elit magánügyének, az vajon előny vagy nem? Ugye demokrataként valószínűleg azt gondoljuk, hogy hát az nem annyira nagyon jó, ha a választók közössége nem tud erről. Ugye az ő érvük mindig az, hogy hát ha a választók megtudnák azt, hogy tulajdonképpen tegnap is csak kicsi múlt, hogy a goaudok nem semmisítették meg a Földet, és ezt kizárólag négy embernek köszönhetjük, hogy miért nem. Ez valószínűleg a választókat nyugtalanítaná. Tehát adott esetben pánik törnek, meg felvásárlási láz, összeomlana a gazdaság. Szóval lennének ilyen kellemetlenebb következmények, tehát valószínűleg jobb ez így, hogy eltitkoljuk. Másrészt meg érezzük, hogy azért ez egy milyen antidemokratikus attitűd, ugye? Ugye jobb, ha nem tud róla a hülye választó, meg főleg a politikus, mert hát az aztán, az biztos, hogy abból csak a baj lesz. Később aztán egyébként az Atlantisban ezt már megpróbálják egy picit árnyalni, és hát látjuk, hogy van egy csomó mitikus, meg mitológikus elem is. És arra gondoltam, azért sürgettem meg a Stargate-t, hogy még van 25 percünk, és akkor nem futunk ki az eredeti tematikáról, hogy beszélgessünk egy kicsit a Battlestar Galaktikáról, amit szinte nem fog tudni bemutatni 20 percben. Ahogy az eddigieket is, erről is azt szokták mondani, hogy egy nagyon fejlett és művelt show, de másképp nézzük meg csak nagyon röviden az alapkoncepcióját, tehát ezt hogy mondják el ők, nagyon egyszerű. Megint csak azért, hogy a hangulatát egy kicsit átérezzük. Ennyi. Szóval ez az alapkoncepció. Ugye rögtön meg is értettük, hogy ez mit jelent. Csak hogy egy kicsit jobban részletezzem, mert itt ezt viszonylag kevesebben tudtuk. Jövő, vannak kolóniák, az emberiség békében él, 12 kolónia van, vagy 13. A demokratikus rendszer, megalkotják a Cylonokat, ezek mesterséges lények, van egy háború, békét kötnek, alig hallunk valamit a Cylonokról. Aztán egy pillanat alatt a Cylonok megtámadnak mindannyiunkat, és mint később kiderül, hogy hogyan, semlegesítik a védelmi mechanizmust, és mind a 10-akárhány kolóniát elpusztítják, mindenki meghal. Sok-sok milliárd ember. Nem egy barátságos kezdet. Az egész emberiség 50 ezer ember, 50-valahány ezer ember marad, ennyi az egész emberiség. Ez az 50-valahány ezer ember elkezd menekülni, mert folyamatosan üldözik őket a Cylon hajók. Ráadásul nem elég, hogy menekülnek, de mint láttuk innen, néhány Cylon be is épült, és azt gondolják adott esetben magukról is, hogy emberek, hiszen úgy néznek ki, mint az emberek. Ezek a legújabb Cylonok, vagyis tehát tulajdonképpen robotok. És innen adódik egy csomó izgalmas konfliktus, amire már nyilván rá is látjuk. Ezzel el is mondtam a történetet, miért nagyon különösek. Nagyon sokan a Battlestar Galactica-t tartják a legjobb science fiction sorozatnak, nagyon sokan a Babylon 5-öt. A Stargate-et szerintem nem annyira sokan, de hogy nagyon nagy fanklubja van, óra végén be is mutatom, hogy mekkora. Egyrészt az emberi morális dilemmák a főszerepben, tehát egy nagyon emberi sorozatról van szó. A Babylon 5 dacára annak, hogy egy nagyon fejlett világot jelent, a Babylon 5 középpontjában olyan kérdések vannak, mint lesz-e az emberiség, nem tudom, lesz-e Centaurinán háború, győznek az árnyak, stb. Itt jellemzően a fő kérdésünk nem ezek. Mi lesz a szerelmes karakterünkkel, túléli az alkoholizmusát, a kapitány helyettese, hogyan dolgozza fel valaki a halálát a legjobb barátjának. Tehát kifejezetten emberi történetek állnak a fókuszban. A következő, ami hát talán már kikövetkeztethető volt a bevezetésemből, ez a robotok és az emberek közötti határvonalak. Mit jelent az identitás, mit jelent a mesterséges intelligencia? Onnantól, hogy a robot úgy néz ki, ráadásul arra is van programozva, hogy ő azt gondolja magáról, hogy ember, akkor ő tulajdonképpen akkor ő mi? És miben különbözik attól, hogy ő most egy robot vagy ember? Ugye rengeteg ilyen típusú elem. Hogyan kell kezelni, erről már beszéltem, mit kell megtenni a túlélésért, meddig szabad elmenni mondjuk a kegyetlenségben. Vannak jelenetek, amikor arról beszélnek, hogy amikor kiderül egy csajról, aki egyébként már beépült a közösségbe, mert ugye azt hiszi magáról, hogy ember. Kiderül róla, hogy egy robot, akkor most van-e jogunk kihajítani egyszerűen az űrbe, miközben ő tényleg azt gondolja, hogy ő nem robot, vagy ez igazából egy kicsit kegyetlen. Identitás kérdések, hogyan kezeljük ezeknek az identitásoknak az ügyét. Ezek mind olyan dolgok, amelyek jelen vannak. És hát a sorozat egyik érdekessége, hogy rendkívüli módon sok politikai elemet tartalmaz. Rögtön az elején, ugye amerikai rendszer, meghal több milliárd ember, ki lesz a vezető? Ugye máshol ez nem is vetődne fel kérdésként, hogy ki lesz a vezető, hát a főhős lesz a vezető. Itt nem a főhős lesz a vezető, hanem Laura Roslin nevű nő lesz a vezető, aki egyébként az oktatási miniszter, ha valaki ismeri az amerikai alkotmányt, az amerikai alkotmány nagyon akkurátusan megszabja, egészen mélyre menve, hogyha meghal az előttem lévő, akkor ki lesz az elnök. Ugye, ha az elnök, ezt mindenki tudja, ha az elnök meghal, az alelnök lesz, azt kevesebben tudják, hogyha az alelnök meghal, hiszem a képviselőház vezetője lesz, vagy rögtön a külügyminiszter. Képviselő, vezetője, aztán a külügyminiszter, és így megyünk lefelé. És hát itt elég sokan meghaltak, maradt az oktatási miniszter Laura Roslin, ő lesz a vezető, aki hát azért egy oktatási miniszter, ráadásul nő, egy csomó problémával kell szembesülnie, el tudjuk képzelni, hogy vajon ő legyen az utolsó, potenciálisan utolsó vezetője az 50 ezer fennmaradó embernek, vajon indokolt-e ilyen drámai helyzetben is ezeknek az egészben van egy ilyen alapprobléma, indokolt az alkotmányos szabályok fenntartása egy olyan helyzetben, amikor az emberiség a kihalás szélén áll. Ugye egy roppant izgalmas politikai kérdés, ez rögtön az elején felvetődik, indokolta, hogy Roslin elnök legyen az, aki vezeti ezt a politikai közösséget, vagy miért ne vezesse, és ez a következő elem, politikai katonai szempontok, miért ne vezesse az egyébként mindenki által kedvelt, tapasztalt, bár kissé megkeseredett Adama parancsnok, aki pedig a katonai vezetője ennek a helyzetnek. Azt kell, bocsánat, el kellett volna mondanom, hogy a Battlestar Galactic az maga egy űrhajó, és vannak mellette civil hajók, és ők így menekülnek, és keresik a Földet, vagy keresnek valamiféle menedéket ebben a helyzetben. Vajon ki legyen ebben a helyzetben a vezető, és az egyik szerintem legizgalmasabb dolog, hogy végül is Roslin lesz a vezető. Tehát a civil döntéshozatali helyzet fennmarad. Ugye nyilván ki van élezve ez a konfliktus, de ugye hallottunk már ilyen veszélyekről. A demokrácia tök jó normál állapotban, de azért amikor nagyon nagy dolog fenyegeti a civilizációt, akkor jobb a demokráciáról lemondani, és egy katonai parancsnok alá helyezni magunkat. Most természetesen olyan szerencsénkre olyan helyzetek nincsenek, amikor az emberiség 99%-a megsemmisül, de hát ugye mi lesz az a helyzet, ami indokolja a különleges állapotot? Ugye folyamatosan ezek a kérdések vetődnek fel, mennyiben indokolt a különleges állapot? Még jobban felvetődik a kérdés akkor, amikor választásra kerül a sor, hiszen telnek az évek, itt az ideje egy választásnak, demokráciában élünk végül is, és hát itt egy csomó kérdés felvetődik, hogy vajon egyáltalán kell-e választást tartani? Hát végül is arra jutnak, hogy kell. Oké, kell választást tartani, de akkor bárki lehet-e, hiszen például az egyik jelöltet, Dr. Gaius Baltárt, azzal vádolják, hogy ő igazából közreműködött az emberiség halálában, így mégse lehetne, hogy ő legyen az elnök. Ráadásul mi olvasók vagy nézők tudjuk, hogy egyébként ez igaz, tehát hogy ez a vád egyébként megáll. Milyenkor a helyes tevékenység? Milyenkor a helyes teendő? Vajon indokolt-e a választásokat megtartani? Így van. Igen. Bár mondjuk... Azért, ha most megtámadna minket valaki, és 4 év múlva a Fidesz azt mondaná, hogy akkor az a helyes dolog, ha nincs választás, hanem a parlament egyszerűen meghosszabbítja a mandátumát, lehet, hogy demokratikus szempontból többen azt mondanák, hogy ez nem biztos, hogy teljesen rendben van. Ugye a Westminsteri modellben ez igaz, de az is kellett hozzá, hogy minden párt ebben egyetértsen, ugye? Tehát mind a Labour, mind a, amikor a II. Világháború alatt ez történt, de ez egy nemzeti egységkormány volt, tehát igazából nem vetődött fel. De más lenne ugye a helyzet, hogyha egy kompetitív helyzet lenne. Tehát ha a Westminsteri rendszerben lenne Baltár elnök, neki biztos lennének képviselői, akik azt mondanák, hogy legyen választás. Tehát persze egyébként igaz, hogy ez az elnöki rendszerben jobban mérhető, de azért ez nem csak ettől függ. Laura Roslint különböző dolgokkal vádolják, például megemlítik, hogy csak a 42. volt az utódlási rendben, aztán, hogy hallucinációi vannak a Kamalától, egy kicsit beteg Laura Roslin, és egyéb problémái is vannak, és ezzel szemben Baltár, Dr. Baltárt javasolják, akinek pedig víziói vannak az emberiség számára. Lezajlik a választás, rögtön van egy probléma, hogy ugye Laura Roslin meg van róla győződve, hogy Baltár elnök jelölt, konspirál igazából a Cylonokkal, és megint csak meddig mehet el ilyenkor valaki? Mert egy dolog, természetesen minden politikai szereplő azt gondolja a versenytársáról, hogy a versenytársa megválasztása az borzasztó lenne az országnak, és Benjamin Netanyahu például ma mondta, hogy ha nem ő lesz az izraeli miniszterelnök, akkor hát itt tulajdonképpen a palesztinok és az arabok pillanatokon belül lerohanják Izraelt, majdnem. Tehát minden politikai szereplő természetesen szereti ezt bemutatni. De hát itt ugye más a helyzet, tehát a Cylonok tényleg megöltek 99%-át az emberiségnek, tehát azt gondolnánk, hogy a vád kicsit súlyosabb, vajon indokolt-e csalni? És van egy törekvés arra, hogy csaljanak, de végül is a demokrácia győz, Baltár lesz az elnök, és hát mi történik? az történik, amivel sokan vádolták korábban, vagyis tényleg jönnek a Cylonok, és ugyan nem semmisítik meg az embereket valamilyen okból, mert nem akarják, de egy ilyen komoly és szigorú okkupációs rendszer alakul ki, amelyben, hát kicsit úgy képzeljük el ezt, mint a Vichy Franciaország, tehát Baltára helyén marad, de hát valójában a Cylonok döntenek mindenről, ha valaki lázadni akar, azt megölik, és Baltárnak adott esetben alá kell írnia ilyen kivégzési papírokat, meg egyebeket, hogy a Cylon uralmat felfedezzék. Ugye megint csak, és azután persze az egésznek ugyanaz a vita, amit már az előbb is felvetettem a Babylon 5 kapcsán, felvetődik ebben a sorozatban is, mert ugye Baltár elnök hogyan, mi az érve? Hát neki az az érve, hogy ha folytatták volna a Cylonok elleni harcot, akkor mindenki meghal. Tehát még mindig jobb, ha az emberiség túlél egy adott esetben a Cylonok alatti nagyon gonosz politikai rendszerben, de legalább túlél, és valami történhet, mint hogyha egy ilyen hősies küzdelemben egyszerűen szétlövik az összes hajót, hiszen nyilvánvaló, hogy a Cylonoknak nagyon komoly katonai erejük van, tehát ez az érvrendszer is visszatér. Aztán végül valahogy persze az emberiség felszabadul, stb. És jön a következő kérdés, vajon Baltár elnököt, mint konspirátort és kollaboránst érdemes-e, szóval mit kell vele tenni? Fel kell-e menteni, ki kell-e végezni, mi a feladat? Alakulnak titkos társaságok, akik kivégzik a kollaboránsokat. Tehát az egész kollaboráció kérdése nagyon fontossá vált. Ugye már egy kicsit az éhezők viadalánál beszéltünk arról a problémáról, hogy az emberiségnél a méretgazdaságosság, tehát ugye ott is emlékszünk, Snow elnök egyik fontos érve az volt, hogy hát most már kevesen vannak az emberek, tehát hogyha egymást öljük meg, akkor az egész emberiség ki fog halni, azt meg senki se akarja. Ugye itt tulajdonképpen Baltár elnöknek az érvrendszere valami ilyesmi, tehát a kollaboránsok kezelését is itt nagyon fontos kezelnünk, és egy dologról nem beszéltünk még, a Cylonok politikai rendszeréről, meg az egész Cylonok motivációiról, amiről a végéig is, végére kicsit többet, de keveset tudunk, nem értjük pontosan az elején, hogy miért vannak békében, aztán, hogy miért semmisítik meg. Egy dolgot tudunk, hogy, és itt pedig a vallási dimenzió is megjön a Battlestar Galaktikába, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy míg az emberiség egy ilyen politeista vallásba hisz, míg a Cylonok egy monoteista vallásba hisznek, ugye önmagában ez a kérdés, hogy vallásos robotok, vagy vallásos Cylonokkal állunk szembe, ez egy rendkívül furcsa, meg izgalmas kísérletnek tekinthető, de hát az egésznek aztán persze lesznek implikáció is, amik meg azt jelentik, hogy a vallás érdekében mit lehet megtenni. Azt is fogjuk látni, hogy ezek a Cylonok egyébként ilyen klónozással működnek, tehát vannak modellek, és a modelleket klónozzák, és ezek a klónok lesznek azután a szereplők, akik adott esetben egymással is vitatkoznak. Vajon meddig tudnak ezek elmenni, és milyen szerepeik meg feladataik vannak, ezekre is válaszol ez a sorozat. Három olyan sorozatot láttunk, hölgyeim és uraim, amik nagyon fontos és izgalmas problémákat vetnek felé, mindegyik megnézését javaslom. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten Star Trek!
Elhangzott Politikai Science Fiction 2015. március 17-i előadása, Politikai rendszerek sorozatokban Battlestar Galactica, Stargate és Babylon 5. A felvétel készült az ELTE AJTK 9-es előadójában.